Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. július 26-án sugárzott műsorát. Interjú Holló Andrással, az Alkotmánybíróság akkori főtitkárával. A riporter Kézdi Pál.
A Magyar Alkotmánybíróság a rendszerváltás eredményeként megszületett új bírói intézmény a demokratikus fejlődés útjára lépett Magyarországon. Ez az eddig magyar előzményekkel nem rendelkező intézmény történelmi, politikai okokból több hatalmat és hatáskört kapott, mint a nyugat-európai országok hasonló alkotmánybíróságai, vagy pedig az Egyesült Államok szövetségi legfelsőbb bírósága. Az alkotmánybíróságnak ez a túlméretezett hatásköre, amely többek között felöleli az előzetes és utólagos normakontrollt, az alkotmány értelmezését, lehetővé teszi, hogy szinte új államhatalmi ágazatként belenyúljon a politikai döntési szférába, a törvénykezési folyamatba és a kormányzati munkába. Erre az egyik legutóbbi példa az Alkotmánybíróság állásfoglalása a kárpótlási törvény kérdésében. Mivel a politikai rendszerváltás óta még nem vizsgálták fölül az alkotmányt, az alaptörvény tele van ellentmondásokkal. Az Alkotmánybíróság saját belátásától függ, hogy mely rendelkezéseit erősíti meg, és miként értelmezi. Az Alkotmánybíróság eddigi működésének tapasztalatai azonban már is jelzik, hogy tevékenységét jobban összhangba kell hozni a társadalmi változásokkal. Egyes funkcióit erősíteni, másokat szűkíteni lenne kívánatos. Ezért megkerestük dr. Holló Andrást, az Alkotmánybíróság főtitkárát, miként értékeli a már is igen nagy tekintélyre tett új intézmény eddigi tevékenységét. Immáron a nyugati úton haladva Magyarországon másfél éves az alkotmánybíráskodás. Fel tudná vázolni az eddig megtett út főbb eredményeit, esetleges fogyatékosságait és a további fejlődés irányait.
A Magyar Alkotmánybíróság egy rendkívül nagy jelentőségű közjogi politikai forradalom, mondhatnám így, mesdjéjén született új intézménye a magyar jogállamiságnak. Ebből az is következik, hogy igazán előzmény nélküli intézményről lévén szó, megfelelő nyugati összehasonlító tanulmányok és elemzések eredményeképpen kialakult az a jogi rend, amely alapján az Alkotmánybíróság 90. január 1-én megkezdte működését. Itt két dolgot kéne mondanom rögtön az elején. Az egyik az, hogy ezt a speciális politikai szituációt mindenképpen figyelembe kell majd venni, amikor az Alkotmánybíróság működését és a hogyan továbbját értékelem. A másik, hogy nyilvánvalóan a tisztelt rádióhallgatókat az a rész nem fogja érdekelni, hogy az önmeghatározásunknak a szervezeti vonatkozásairól beszéljek, mert az talán egy külön műsort igényelne, és nem is annyira közérdeklődésre számot tartó információ lenne. Nyilván inkább a funkció, a hatásköri problémák, a politika és a közjog határának a kérdése, az az izgalmas kérdés a műsor szempontjából, tehát megpróbálom a hangsúlyokat erre kihegyezni. Tehát az úgynevezett speciális politikai szituáció. Magyarországon ugye egy pártállami struktúrát kellett lebontani, és ki kellett alakítani egy új minőségű politikai rendszert. Ez nyilvánvalóan a hagyományos pártállami konstrukcióba az egypárti parlamenttel nem mehetett végbe. Közismert a nemzeti kerekasztalnak a rendkívül fontos munkája, és közismert az, hogy a legfontosabb közjogi sarkalatos törvények politikai konszenzussal születtek Magyarországon. A 89 évi október 23-án kiirdetett alkotmány, köztársaságunk alkotmánya már ebben a szellemben született. A nagy politikai konszenzus közjogi terméke volt. Ebben a szellemben és ebben a konstrukcióban jelentkezik az Alkotmánybíróság a maga szerepével, és mivel fontos, rendkívül fontos közjogi intézmény a hatalom ellenőrzésnek, a közhatalom ellenőrzésnek és az alapjogvédelemnek egy rendkívül fontos intézménye, ebben a szellemiségben fogalmazottak meg a hatáskörök. Most ezek a hatáskörök éppen azért, mert az új politikai szereplők még igazából nem voltak biztosak abban, hogy a rendszerváltás milyen erővel fogja őket támogatni. Ezért az úgynevezett ellenőrzési mechanizmusnál a lehető legszélesebb hatásköröket kívánták belefogalmazni. A politikai konszenzusnak tehát a lényege az volt, hogy az Alkotmánybíróság nagyon erős hatáskörrel és nagy területen tudja átfogni a hatalmi folyamatokat közjogi, alkotmányjogi szempontból. Ez eredményezett egy rendkívül széles hatáskörű alkotmánybíróságot. És innentől kell tulajdonképpen válaszolnom arra, hogy hogy kezdtünk és merre haladunk. Épp ebből adódóan, hogy rendkívül széles a hatáskörünk, úgynevezett előzetes normakontrollra van lehetőségünk már a törvényjavaslat szakaszában is. Amikor még a parlament nem is tette rá a pontot a törvénytervezetre, már akkor van lehetőségünk hozzánk fordulni. Tehát nem csak akkor, amikor már kimerevedett ugye, törvénytervezet van, és a köztársasági elnök úrnak lehet mérlegelni, hogy hozzánk fordul-e vagy sem. Az úgynevezett utólagos normakontroll, amikor már elfogadta a parlament vagy a kormány a jogszabályt, kihirdetése került, akkor bárki hozzánk fordulhat, bármely állampolgár, bármely szervezet, függetlenül attól, hogy van neki valami köze ahhoz a jogszabályhoz, egy konkrét ügy kapcsán jogsérelem érte vagy sem, fordulhat hozzánk. Hogy csak a legszélesebb pontokat említsem, hát sorolhatnám még a hatásköröket, ami még talán izgalmas, az alkotmány értelmezés, ahol felmerülhetnek a veszélyek, úgymond a kormányzati munkába való belecsúszásra, vagy netántán a politikai döntési szférába való belecsúszásra. Tehát maradunk ennél. Az Alkotmánybíróság úgy vélem, hogy rendkívül sok ügyében megfelelő szelektálással, mert ugye ezt tudni kell, hogy amikor egy új intézmény létesül, akkor az emberek mint egy messiásként megrohanják, és mindenféle már elfeledett, de számukra még nagyon fontos, de már jogilag kezelhetetlen ügyben az Alkotmánybírósághoz fordultak. Tehát az első évben 1500 ügy került hozzánk, aminek a kétharmada olyan volt, amivel nem tudtunk foglalkozni. Közelőtt, tehát egyharmadával tudtunk, ez az arány gyakorlatilag most is megvan, azzal a különbséggel, hogy most már a fél évnél tartunk annyi ügyérkezésnél, mint tavaly év végén. Tehát a széles hatáskör szükségszerűen involválta az, hogy rendkívül nagy tömegű beadvány áradott be az Alkotmánybíróságra. Ez egy komoly szűrőmunkát igényelt. A fennmaradó ügyekben viszont úgy érzem, hogy az Alkotmánybíróság megtalálta azokat a legfontosabb megközelítési pontokat, amivel el tudott határolódni a kormányzati munkától, és el tudott határolni az éles politikai vitáktól és a politikai döntésektől. Adott esetben, ha kérdést kapok, én ezt indokolni is fogom természetesen, csak az elején szeretném felvezetni, hogy én így látom ezt a kérdést.
Igen.
Na most két igazán fontos vonulata volt a döntéseinknek, mondhatnám. Az egyik az, amikor az úgynevezett közjogi, politikai szempontból fontos törvényeknek az alkotmányossági elemzését végeztük el. Tehát ami az új politikai rendszer működése szempontjából meghatározó fontosságú törvények. Adott esetben a választójogi törvénnyel kapcsolatosan hoztunk néhány határozatot, ahol felvetették az alkotmánysértést. Alkotmány értelmezéssel is foglalkoztunk, ami rendkívül fontos nyilván a politikai mechanizmus működtetése szempontjából. Vagy a kormányzati stratégia szempontjából meghatározó jelentőségű kérdés, láss kárpótlási törvény, ahol szintén volt alkotmánybírósági szerep, hangsúlyozom alkotmányossági oldalról, de ezek voltak azok a meghatározó nagy vonulatok, amelyek a közjogi politikai működtetés szempontjából, a mechanizmus működtetése szempontjából rendkívül fontos, de alkotmányossági kérdések. A másik nagy vonulat, amikor az úgynevezett alapjogvédelmi bíráskodás is megkezdődik, amikor az alany, az egyén alapjogi sérelmének a megközelítésével nyúlunk adott esetben jogszabályhoz, és az alkotmány és a jogrendszer koherenciáját próbáljuk megteremteni. Mert ugye abból kell kiindulni, hogy 89. október 23-án megszületik egy majdnem új alkotmány, aminek a filozófiája már jogállami filozófia, tehát minőségében új. De van egy régi jogrendszerünk. Hát ezt folyamatosan ugye át kell építeni, és szinkronba kell hozni az alkotmánnyal. Na most ez a kormányzat nagy feladata, nem vitás, de amikor mi kapjuk az indítványokat, akkor mi nem utasíthatjuk el az indítványokat azzal csak, hogy hát majd egyszer a kormány ezzel foglalkozik, nekünk érdemben ezzel foglalkozni kell. De figyelembe kell vennünk a kormányzatnak a rendkívül fontos és nagy tehertételt olyan szempontból, hogy rendkívül sok feladattal kell megbírkoznia. Tehát a jogrendszer és az alkotmánynak a koherenciája érdekében is sok határozatot hoztunk. Több törvényt, kormányrendeletet megsemmisítettünk azért, mert az alkotmánnyal nem volt szinkronba. De ugyanakkor, és ez, ha úgy tetszik, egy kicsit a kormányzati terhekre való odafigyelés és egyfajta belátás az alkotmánybíróság részéről, szigorúan a törvényének a alkalmazásával, hogy ottól a kormányzat már megkezdett egy jogi csomagtervet kidolgozni, akkor nyilván nem megyünk elébe, és nem robbantunk fel jogszabályokat, és nem billentjük ki az ő koncepciójukat, már csak azért, mert tudjuk, hogy ez alkotmánysértő, de ők is tudják, akkor ilyen esetben az alkotmánybírósághoz egy felfüggesztő határozatot, és ad egy bizonyos határidőt a kormánynak, hogy kezelje ezt az alkotmányossági problémát, az adott jogszabályt hozza szinkronba az alkotmánnyal, és utólag akkor megnézzük adott esetben, hogy ez kell-e, igényel alkotmányossági revíziót vagy sem. Tehát ezen a másik vonulat a közjogi érzékenységű nagyon fontos döntések mellett a jogrendszer és az alkotmány koherenciának a biztosítása, és itt már előteljesen hangsúlyt kapnak, mondom, alapjogvédelmi szempontok, érdekek is. De hogyha az alkotmánybíráskodást jellemezni szeretném, akkor tényleg inkább arról van szó, hogy ez az alkotmánybíráskodás a jogrendszer alkotmányossága érdekében működik elsősorban, tehát az úgynevezett német típusú alkotmánybíráskodáshoz még nem ért el, inkább egy kicsit olyan közjogi francia jellegű, nem megy bele az egyedi bírói döntések alkotmányszerűségének a vizsgálatába, hogyha azok netántan alapjogokat sértenek. Ugye az NSZK alkotmánybíráskodás az belenyúl konkrét jogerős ítéletbe, hogyha ott alapjog sérelem van. Mi az úgynevezett alkotmányjogi panasszal is csak odáig megyünk el eddig, hogy a szubjektív élmény, negatív élmény egy döntésben, egy bírói döntésben, ami az megrendítette, hogy úgy mondjam, az állampolgárt, akkor fordulhat hozzánk azzal, hogy ez a bírói döntés csak azért születhetett így, mert az a jogszabály, amire a bíróság hivatkozik, az szerint alkotmánysértő. Tehát mi ilyenkor is a konkrét jogeset mögött a jogszabályt vizsgáljuk, annak az alkotmányszerűségét, de kétségtelenül a jogszabály szerint nekünk lehetőségünk van visszamenő hatállyal megalapítani alkotmánysértést, és ilyen esetben a régi jogviszonyt esetenként mérlegeléssel felrobbanthatjuk, de az alaptételünk az, hogy visszafelé az egyedi jogviszonyokban már nem hat ki az alkotmánybírósági döntés, hogyha netántán egy alkotmányjogi panasz eredményeképpen megsemmisítünk egy jogszabályt. Tehát ez a summázat végül is, hogy ez a fajta bíráskodás, alkotmánybíráskodás elsősorban a jogalkotás, az állami jogalkotási folyamatok, tehát a közhatalmi folyamatok alkotmányszerűségének a vizsgálata, majdan egyszer el szeretnénk jutni egy úgynevezett direkt alapjogi alkotmánybíráskodáshoz is, de ahhoz szerintem időn, el kell tenni a bizonyos időnek. Ez a másfél év az arra tapasztalat, hogy még ezt a munkánkat is csiszolni kell, erőteljesebbé kell tennünk, és bizonyos hatásköri szűkítéssel dinamikusabban kell tudni ellátni ezt a feladatunkat, és majd átlépünk egyszer egy másik fejlődési fokba, ha úgy tetszik, de ez még úgy érzem, hogy néhány évet kell, hogy válasson magára.
Itt elhangzott ez a kulcsszó, hogy szűkítés.
Igen.
Melyek azok a főbb területek, ahol a szűkítés van napirenden?
Hát tulajdonképpen az előzetes normakontroll tekintetében, ami kicsit politikai vitákat is kiváltott. Hát nyilván emlékeznek a tisztelt rádióhallgatók, akik figyelemmel kísérték ugye a magyarországi eseményeket, a kárpótlási törvény vitája kapcsán, és az emögötti pártpolitikai vitákat és ugye érdekegyeztetéseket, hogy amikor mi megkaptuk az indítványt a Szabad Demokraták Szövetségének képviselőcsoportjától, hogy a törvényjavaslatot meghatározott szempontok szerint vegyük alkotmányossági revízió alá, akkor az Alkotmánybíróság ezt az indítványt elutasította azzal, hogy noha az Alkotmánybíróságról szóló törvényben valóban van egy ilyen kitétel, hogy a törvényjavaslat egyes rendelkezéseinek az alkotmányossági vizsgálata az Alkotmánybírósági hatáskörbe tartozik. Igen ám, de az Alkotmánybíróságnak az is a feladata, hogy az alkotmány szellemével, alapértékeivel összhangban értelmezze a jogszabályt, a törvényt, uram bocsá, a saját működését is. Na most ez a törvényjavaslat kifejezés, amit az Alkotmánybíróságról szóló törvény megfogalmazott, és nem volt igazán átgondolva, ezt most már mondhatjuk ilyen távolságon a kerekasztal tárgyalások során, hogy ez milyen veszélyes, mert ez beviszi az alkotmánybíráskodást a törvényhozási folyamatokba, tehát nem marad meg sui generis, hogy ezt elegánsan mondják az alkotmányjogászok eljárásában, öntörvényű eljárásában, hanem részese lesz a parlamenti jogalkotásnak. Mert az a törvényjavaslat, amiről az a törvény szól, egy elasztikus, képlékeny javaslat, még ez bármikor változhat. Tehát az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy A, utána a parlament elkezd értékelni egy más tételnél B-t, meg C2-t mond, és akkor újból hozzánk fordulnak, hogy akkor most ezt is minősítsük. Ez megoldhatatlan feladat elé, vagy legalábbis úgy mondanám törvényhozói feladat elé állítaná az Alkotmánybíróságot, vagyis nem a saját feladatában járna el.
Tulajdonképpen fölvetni azt a kérdést, hogy alkotmányos-e, nem-e alkotmányellenes az Alkotmánybíróság.
Hát pontosan.
Na, ez a igen. Tevékenysége. Igen. Én csak rávetíteném egy kicsit az amerikai gyakorlatot, illetve ahogyan elindult az alkotmánybíráskodás Amerikában, ahol nincs külön alkotmánybíróság, igen. Hanem a szövetségi legfelsőbb bíróság egyben alkotmánybíróság. Ott lényegében az volt a fő indok, ugye Montesquieu közvetítésével lényegében igen. A brit tapasztalatot és gyakorlatot vették át, de ők merevebben, mert elválasztották a igen. Három államhatalmi ágazatot, de ott mégiscsak azt mondták, hogyha vita támad a végrehajtó és a törvényhozói hatalom között, akkor azt dönts el az alkotmány alapján, ez a bizonyos legfelsőbb bíróság, szövetségi legfelsőbb bíróság. Itt viszont nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az egy államhatalmi ágazat, a törvényhozásban a különböző politikai erők próbálják az alkotmánybíróságot már preventív eszközként használni arra, hogy nehogy olyan jogszabály szülesse meg, amit ők nem kedvelnek, de politikai erejük nincs hozzá, hogy megakadályozzák, ezért lényegében be akarják kapcsolni az Alkotmánybíróságot, mint eszközt, és így szakmai érveléssel, alkotmányra való hivatkozással érjék el azt, amit politikai erejük révén nem tudnak elérni.
Szóval még azt viszont látni kell, hogy minden közjogi és alkotmányjogi vita mögött ugye kemény politikai érdekek, politikai konszenzusok vagy politikai érdekellentétek feszülnek. Tehát amikor egy alkotmánybíróság a legtisztább közjogi döntését meghozza, akkor tulajdonképpen adott esetben átszerkeszt egy politikai konszenzus, vagy megerősít, vagy szétrobbant. Gondoljunk például arra, amikor a kárpótlási törvény még nem volt törvény, hanem volt a kormánynak egy privatizációs programja, és akkor a miniszterelnök úr hozzánk fordult alkotmány értelmezéssel kérve, hogy az alkotmánynak a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó alkotmányos elvét értelmezzük a privatizáció-reprivatizáció kormányzati elképzelés összefüggésében. És akkor kimondta ugye az Alkotmánybíróság, hogy nem lehet egyrészt bizonyos vagyontárgyak tekintetében reprivatizálni, másoknál nem. Tehát az egyenjogú értékelés és megközelítés elvét fogalmazta meg a tulajdonviszonyok átrendezése tekintetében az Alkotmánybíróság. Ez egy nagyon kemény, tiszta alkotmányértelmezés, egy tiszta alkotmányos tételnek a megfogalmazása egy közjogi testület részéről, de ez ugyanakkor keményen beleszaladt egy politikai pártnak a koncepciójában, a koalíciós pártok egyikének a koncepciójában, vagyis stratégia váltásra késztette tulajdonképpen a koalíciót, illetőleg magát azt a pártot.
Tehát lényegében tehát direkt politizált az Alkotmánybíróság.
Én azt mondom, hogy nem, én ezt nem így látom. Az Alkotmánybíróság indirekte politizált, ugyanis közjogi kérdés az, hogy a kormányzati stratégiának az alkotmány keretei között kell maradnia. Egy párt is az alkotmány keretei között működhet. Alkotmányos pártnak van, hogy úgy mondjam, bérlete idézőjelve egy demokráciában, csak alkotmányos pártnak, aki tiszteletbe tartja és elfogadja az alkotmány rendelkezéseit és tételeit, elveit. Tehát az Alkotmánybíróság nem tett mást, mint megfogalmazta vagy kicsit fulgárisabban fogalmazok, emlékeztette az adott koalíció belüli pártot, ha úgy tetszik, hogy az alkotmány adott tételeit vagy elveit e tekintetben hogy kell összekapcsolni azzal az elképzeléssel, amit ők gondolnak. Hogyha ez nem
ez
az
alkotmány.
Igen. Ha ez nem az alkotmány szerinti elképzelés, akkor neki ezt nem szabad végrehajtani, nem szabad hirdetni, mert akkor kontra alkotmány fog tulajdonképpen politizálni. Tehát ilyen értelemben persze, hogy fel kell vállalni az alkotmánybíróságnak az, hogy politikai szerepet is lát el. Mert az nem vitásan az, hogy az alkotmány keretei között akarja tartani adott esetben a kormányzati stratégiát, vagy egy pártpolitikai elképzelést, ami ide kerül hozzánk törvény javaslat formájában, már úgy értem, amikor már elfogadta a parlament, de még mondjuk a köztársaság elnök nem hirdette ki, és ha foglalkoznunk kell vele, akkor emögött politikai kérdések vannak, egy konszenzus, ami törvényi formát öltött, és amire mi mondunk át vagy bét, akkor az kihat arra a törvénytervezetre, már elfogadott törvénytervezetre, áttételesen megint politikai hangsúlyú a döntésünk, de ez közjogi döntés, mert az ilyen nagy horderejű közjogi döntések elválaszthatatlanok tulajdonképpen a politikától.
Visszatérve a szűkítés másik útjára.
Igen.
Hogyan lehetne szűkíteni azt a ügy áradatot?
Igen.
Amely tulajdonképpen bizonyos fokig ilyen szuperfórumnak, szuperbírói fórumnak tekinti a
Igen.
alkotmánybíróságot, ahol minden Igen. egyéb ügy, amely megfeneklett, amely nem talált gazdára, az akkor ide kerül, mint egy ilyen, hogy úgy mondjam, bizonyos fokig szemétkosár is.
Hát igen, hát ez igen, hogyha, hát igen, kicsit
vulgárisan
valóban így is lehetne fogalmazni. Azért nem igazán tudom elfogadni, hogy ilyen metaforát használjunk, mert azzal, hogy a kétharmadát az ide áramló indítványoknak, ugye főtitkári szűrővel és főtitkári visszautasítással visszaadjuk az állampolgárnak, azzal egyben rámutatunk arra is, hogy mi az alkotmánybíróság hatásköre, mert általában olyan levelek mennek, hogy meg is magyarázzuk, hogy ez nem tartozik az alkotmánybíróság hatáskörébe. Tehát ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, van egy informatív jelentősége ezeknek az elutasításoknak, másrészt pedig terelünk is, tehát adott esetben ügyészségre, bíróságra, rendőrségre is átteszünk indítványokat, tehát amik oda tartoznak. Tehát ilyen értelemben mondom azt, hogy ez a kétharmad végül is egyrészt tudomásul veszi azt, hogy mi tartozik az alkotmánybíróságra, illetőleg, ha úgy tetszik, megköszöni, hogy egy lépcsővel előbbre vittük az ügyét azzal, hogy az illetékesekhez tettük át az indítványt. Tehát ennyit erről. Tehát mindenképpen egy szűrő funkció, szűrő-terelő funkcióról van szó. De hogy mégis, hogy ez azért kevesebb legyen, kétségtelen, hogy itt azért bizonyos elképzelések kialakultak már az alkotmánybíróságon, talán konkrétabb is lehetnék, hogy a teljes ülés elfogadott egy törvénymódosítási javaslatot, amit illetékes személy elé, és feltehetően a köztársaság elnök úré fog letenni majd az alkotmánybíróság elnöke, mint törvény kezdeményezésre jogosult közjogi méltóság elé, ezzel is mint egy a semleges törvény előterjesztőt kiválasztva, tehát nem a parlament alkotmánybíróság bizottságát, adott esetben nem a miniszter, nem a kormányzatot, tehát nem a kormányt, hanem a szintén ugye törvény kezdeményezésre jogosult köztársasági elnököt. Ebben az alkotmánybíróságról szóló törvényt módosítani kívánó javaslatban többek között szerepel egy elképzelés, ami ezt a beadvány áradatot szeretné szűrni. Nevezetesen ez azt jelenteni, hogy az alkotmánybírósághoz az úgynevezett utólagos normakontrollal a bárki helyett az állampolgár úgy jöhetne hozzánk, hogyha van alapélménye. Tehát azt a fajta alkotmányjogi panaszt hagynánk csak meg, amiről már beszéltem, hogy van egy konkrét ügye, ami számára ő úgy ítéli meg, hogy jogsértő módon zárult, és ő úgy ítéli meg, hogy ez a jogsértés igazi oka az, hogy az adott hatóság egy alkotmánysértő jogszabály alapján döntött. Tehát van alapélménye, tehát szubjektíve van köze, hogy úgy mondjam, egy jogszabályhoz, akkor ennek a revízióját kérheti az alkotmánybíróságtól. Az egyéb ilyen absztrakt normakontroll, hogy ezt jogászkörökben mondjuk, ezt megtartanánk a profi jogalkalmazók számára, tehát a bírók, a legfőbb ügyésznek, kormánytagoknak, kormánynak továbbra is megvan a lehetőség, hogy hozzánk forduljunk absztrakt normakontroll ügyében, tehát a profi jogalkalmazási szféra. Nagyon szeretnénk egyébként, hogy a bíróság itt beerősítene, mert igazából hát ők azok, akik a legnagyobb mennyiségben találkoznak ugye a jogalkalmazási anomáliákkal. És pláne most, hogy már ugye a közigazgatási bíráskodás is beindul Magyarországon, ez azt jelenti, hogy olyan nagy fokú egyedi döntés mennyiséget fog át a bíróság, nagy tapasztalatokkal fog rendelkezni, hogy tőle kell kapnunk igazából azokat az úgynevezett absztrakt normakontrollra a tippeket, adott esetben a legfelsőbb bíróság elnökétől, akik látják, hogy milyen problémák, hol vannak a diszfunkció, a jogalkalmazás frontján, hol van a diszfunkció, és hol kell a jogszabályhoz hozzányúlni, mi a probléma. Tehát így működne a rendszer, hogy az egyéni alapélmény jogsértés polgár fordul hozzánk egy adott jogszabállyal szemben, a jogalkalmazás mennyiségét bíró és átfogó profi jogalkalmazó szervekkel foglalkozó, a közigazgatás törvényességét ellenőrző bíróság pedig tudná elvonatkoztatva az egész jogszabályi problematikát, annak alkotmányossági anomáliait szállítani az alkotmánybíróság.
Ha jól értem a szavait, tehát a beinduló közigazgatási bíróság ugyan szűkíteni a jelenlegi talán túlméretezett hatáskörét az alkotmánybíróságnak, de ugyanakkor bizonyos elvi alkotmányossági problématikát meghagyna továbbra is. Ez az egyik, amit látok. A másik pedig, hogy az alkotmánybíráskodás és a legfelsőbb bíróság közötti kapcsolatban egy olyan újfajta hát ugyan munkamegosztás jöhetne létre, ahol bizonyos impulzusok a legfelsőbb bíróságtól jönnének olyan irányba, amelyek ilyen alkotmányossági problématikát vetnek föl, és az alkotmánybíróság lépését igényli. Ha jól
értem. Tehát valóban arról lenne szó, hogy a bíróság ugye rendkívül sok információhoz fog jutni a közigazgatási jogalkalmazás körében. Most már ugye a bírói kontroll alá kerül a közigazgatási jogalkalmazás. Látja a bíróság, hogy hol rosszak a jogszabályok. Tehát, hogy a jogsértések egy része nem azért következik be, mert rosszak a közigazgatási szakemberek, hanem azért, mert a rossz jogszabályt alkalmazzák. Nem tudják jól alkalmazni, mert rossz a jogszabály. Ebből ez a forrása a jogsértésnek. És az a úgynevezett rossz jogszabály adott esetben alkotmánysértő is lehet. Most nyilvánvaló, hogy a rossz és alkotmánysértő jogszabályra derül fény a bírói munka során, akkor ez esetben a bíróság, különösen az eszenciát, ugye az absztrakciót és az irányítást végző legfelsőbb bíróság van abban a helyzetben, hogy ezeket az információkat, ezeket a rossz és alkotmánysértő jogszabályokra való indítványozást megtegyék az alkotmánybíróság felé. Ez lenne az úgynevezett absztrakt normakontrollnak talán a legfontosabb vonulata, hát meg az ügyészi apparátus is teheti ezt. A másik, amikor a polgár, mint mondottam, saját élményei alapján beleütközik, hogy úgy mondjam szó szerint, ugye beleütközik és sérül, egy adott jogszabálynak az alkotmánysértő voltát fedezi fel, és ezzel fordul hozzánk.
A Szabad Európa Rádió 1991. július 26-án sugárzott műsorát hallották. Holló Andrással, az Alkotmánybíróság akkori főtitkárával Kézdi Pál beszélgetett. Az interjú második részét következő epizódunkban hallhatják. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.